Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 33. Zsoltárunknak az első versszakát. 33. Zsoltárunk első versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Nosza, Istenfélő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak! Helyünket elfoglalva, folytassuk Urunk magasztalását énekszóval, énekeljük a 241. dicséretünket. A 241. dicséretünket énekeljük el mind a 4 versszakával. A 241. dicséretünk első versszaka így kezdődik. Szent vagy örökké, Atya Úr Isten! Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található a 84. Zsoltárban, a 84. Zsoltárban a 6. verstől kezdődően így szól hozzánk Istenünk kijelentett szava. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a síralom völgyén forrássá teszik azt. Bizony, áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Szela. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonosznak sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen. Kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek, Ura, boldog ember az, aki bízik benned. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Testvéreim, most jöjjetek fennállva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, köszönjük neked azt, hogy mi is eljöhettünk a mai napon a te házadban. Köszönjük, hogy mi is megtapasztalhatjuk azt a boldogságot, ami te nálad vár bennünket. Látod, Urunk, hogy ezért jöttünk, mert te olyan mennyei kincset kínálsz a számunkra, amelyet semmi és senki más nem tud pótolni. Nem tudunk olyan boldogságra, olyan békességre találni a világban, mint amely te nálad vár bennünket. Kérünk ezért, Urunk, hogy add nékünk azt, hogy teljes figyelmünket te rá tudjuk fordítani. Kérünk ezért, Urunk, hogy hadd hagyjuk hátra magunk mögött a hétköznapok problémáit, az apró cseprő gondjainkat, bajainkat, hadd tudjuk most egészen neked szentelni figyelmünket, gondolatainkat, és kérünk, Urunk, hogy ne csak most, hanem minden napon hadd tudjuk neked szentelni a mi életünket is, egész valónkat, gondolkodásunkat, tetteinket. Kérünk, Urunk, hogy a mai napon is ezért szólíts meg bennünket, és taníts minket a te igédből. Kérünk téged, hogy légy jelen közöttünk, és formáld át a mi bűnös szívünket, formáld át a mi bűnös gondolatainkat. Kérünk, Urunk, hogy te vedd el mindazt belőlünk, ami tisztátalan. Te vedd el a mi istentelenségünket, a mi gonoszságunkat, és add, hogy tőled nyert tisztaságba tudjunk öltözni. Kérünk, Urunk, hogy így szentelj meg minket, szenteld meg a gyülekezetünket, szenteld meg ezt a mai alkalmunkat. A te nagy nevedért. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 377. dicséretünknek az első versszakát. A 377. dicséretünk első versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található Márk evangéliumában, Márk evangéliumának 8. fejezetében, a 31. verstől a 38. versig terjedő ige szakaszban. Így szól hozzánk, ami Urunk. És kezdi őket tanítani, hogy az ember fiának sokat kell szenvedni, és megvettetni a vénektől, és a főpapoktól, és írástudóktól, és megöletni, és harmadnapra feltámadni. És ezt nyilván mondja vala, Péter pedig magához vonván őt, kezdi dorgálni. És ő megfordulván, és az ő tanítványaira tekintvén, megfeddi Pétert, mondván, távozz tőlem, Sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt, magához szólítván, mondta nékik, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Valaki pedig elveszti az ő életét, én érettem és az evangéliumért, az megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Vagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? Mert valaki szégyell engem, és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvérek, ez a rész Márk evangéliumának a központi része. Központi azért, mert konkrétan a felénél található, a 16 fejezetből a 8. fejezet végén, de központi rész a mondani valóját tekintve is, mert egy csúcspontot, egy fordulópontot ér el itt a Jézusról szóló beszámoló, akkor, amikor Péter megvallja, hogy Jézus a Krisztus, eljutott erre a felismerésre, hangot is ad neki, és Jézus pedig rögtön ezután nagyon fontos kijelentéseket közöl. Először itt kezd beszélni a ráváró szenvedésekről, az ő haláláról és az ő feltámadásáról. Tehát miután felismerték, hogy ő az Istentől megígért és elküldött megváltó, az Úr Jézus bemutatja, hogy miként fogja elvégezni az ő küldetését, hogy miként fog szabadulást szerezni, szenvedni fog, meg fog halni, és fel fog támadni. És ezzel gyakorlatilag az evangéliumnak az alap pilléreit határozza meg, hogy mit tesz értünk, és miben kell nekünk hinnünk. Értünk és helyettünk szenvedett, értünk és helyettünk halt meg, értünk támad fel a halálból, ezzel szerezve a bűneinkre bocsánatot, és szabadulást a bűn rabságából, az ördög hatalmából és a kárhozattól. De amikor Jézus erről elkezdett beszélni, akkor megütközést váltott ki az emberekből, még Péterből is, mert nem pont erre készültek, nem feltétlenül ezt várták ő tőle. Ez látszik abból, hogy Péter elkezdi megdorgálni Jézust, de Jézus Krisztus ezt nem hagyta annyiban, elmondta, hogy miként kell reagálni arra, amit ő tesz. Ezért mondhatjuk, hogy ez az ige szakasz, ez egy központi rész, a mondani valóját tekintve, mert szépen felépítve szerepel a Krisztusról szóló vallástétel, utána az, hogy ő mit tesz, hogy meghal és feltámad, végül pedig az, hogy az embernek ezt miként kell fogadnia, hogy mi következik a számunkra abból, amit Jézus Krisztus értünk tett, és hogy mivel jár az ő követése. És ma erről szeretnék egy kicsit részletesebben beszélni, hogy mivel jár Jézusnak a követése. Most nem sorba venném szemügyre azokat, amiket Jézus mond, amikor így kezdi, hogy ha valaki utánam akar jönni, először a kereszt felvételével kezdeném, mert ez a kijelentés veszített a legtöbbet a jelentéséből az idők során. Ugyanis ma már a kereszt az egy szimbólum. A mi számunkra már nem meglepő, hogyha valahol látunk egy keresztet, sőt, egyből összekötjük a kereszténységgel, jó esetben magával Jézussal. Gondoljunk bele, hogy itt Európában, Magyarországon ugye egyáltalán nem meglepő, hogyha valahol keresztet látunk, ott van a templomtornyán, úton, útfélen, ugye feszületekkel találkozunk, sok keresztet formáló ékszer, nyaklánc, fülbevaló, még tetoválásokon is látható. De mondjuk, ha elmennénk már egy ázsiai országba, ahol ez nem ennyire meghatározó, vagy nem épült bele ennyire a kultúrába, Kínába vagy Koreába, már nem ez a látvány fogadna minket. Nekünk már megszokott jelenség az, hogy ott van a kereszt, mint jelkép, szinte mindenütt. És nem csak látványként jelenik meg, hanem a beszédben is, mert sokszor használt szófordulat pont az, amit itt Jézus mond, vagy legalábbis erre utalnak. Szokták ezt mondani a közbeszédben, hogy hát mindenkinek megvan a maga keresztje. És ez alatt általában arra gondolnak, hogy minden embernek megvan a maga nyomorúsága, a maga nehézsége, van egy olyan dolog, ami kihívást jelent a számára, vagy küzdelmet a hétköznapok során. De szeretném felhívni a figyelmet, hogy amikor Jézus ezeket a szavakat mondta, akkor egyáltalán nem így volt. És nem is ezt jelentette. Abban az időben is lehetett kereszteket látni, kint, az utak szélén, vagy a városok mellett, csak hogy azok nem ilyen szépen feldíszített virágokkal körbevett keresztek voltak, mint ma, hanem valódi fakeresztek, rajtuk valódi emberekkel. Jézus korában nem voltak a keresztnek még semmilyen romantikája, vagy nem társult hozzá ilyen vallásos érzelem. A kereszt azt a brutális kivégzési formát jelentette, amit a föníciaiak átvettek a görögök tőlük, meg a rómaiak, és amit a legalávalóbb, legaljasabb bűnösök büntetésére használtak. Láttak abban a korban keresztet, de azon vérző, a haláltusájukat vívó emberek, szenvedő emberek voltak. Ez egy megrázó, sőt, gyomorforgató látvány lehetett, hiszen ez is volt ugye a célja, az elrettentés volt a célja. A rablók, a fellázadt rabszolgák, vagy az uralkodó elleni lázadásszítók, vagy ebben a lázadásban résztvevő emberek kapták általában ezt a rendkívül kegyetlen és megalázó büntetési formát. Az elítélt bűnösöknek fel kellett venniük a keresztnek ezt a felső fal részét, és a maguknak kellett vinni a kivégzés helyére, ahol aztán felszögezték őket ugye rájuk. Tehát ennek fényében gondoljunk bele abba, hogy mit jelentett az, amikor Jézus azt mondta, hogy ha valaki utánam akar jönni, az vegye fel a maga keresztjét. Mit gondolhatott a hallgatóság, a tömeg, akiket ugye előszólított? Micsoda, hogy én vegyem föl a keresztem úgy, ahogy a legaljasabb bűnözők? Hogy én menjek keresztül azon a megaláztatáson? Én legyek az, aki szenved, aki a haláltusáját vívja? Én legyek az elítélt? Biztos, hogy nagyon meghökkentő volt, nagyon megütközést keltő volt Jézusnak ez a kijelentése. Tehát amikor a magunk keresztjének a felvételére gondolunk Krisztus szavai alapján, akkor ne az apró cseprő hétköznapi problémákra gondoljunk. Mert azt nem azt mondja itt, nem arra utal Jézus, hogy nézzünk szembe a hétköznapi nehézségekkel. Itt azt mondja Jézus, hogy aki utánam akar jönni, az fogadja el a saját halálos ítéletét. Aki Jézust akarja követni, az ismerje el, hogy ő az elítélt. Ha Jézus követőjének, a keresztjének vallom magam, az azt jelenti, hogy el kell fogadnom azt, hogy én vagyok az elítélt. Ezzel kezdődik, hogy beismerem, hogy én magam is lázadó vagyok. Ott van Isten törvénye, és én megszegtem mindet. Nem vetettem alá magamat Isten uralmának, ellenszegültem, Istent megpróbáltam megfosztani a hatalmától, megpróbáltam magamat ültetni az ő trónusába. Én egy bűnös ember vagyok, aki megérdemli a büntetést. Jogosan és helyesen szabná ki rám Isten az ítéletet. Mert Isten igenis megbünteti a bűnt és a bűnöst. A közelmúltban olvastam egy indiai származású papról, aki itt Magyarországon is végzett valami szolgálatot, és ő ezt mondta, hogy az Isten nem büntet. Az Isten szerető Isten, és mi büntetjük saját magunkat, mert csak a bűneinknek a következményeit hordozzuk. Ez olyan kegyeskedően hangzik, csak hogy nem igaz. Aki utánam akar jönni, az vegye fel a maga keresztjét, mondja az Úr Jézus. Fogadd el, hogy büntetésre méltó vagy. És ezt mindenkinek személy szerint magának kell elfogadnia, és magának kell szembesülnie vele, azért mondja, hogy a maga keresztjét. Nem elég, hogyha csak úgy általánosságban gondolkozunk. Nem elég, hogyha látjuk az emberiség problémáját, az emberek bűneit, mert azt sokan látják. Sokan úgy hallgatják, mondjuk az ige hirdetést, vagy a bűnről szóló tanítást, hogy nem magukra gondolnak, hanem mindig másokra. Na, ezt kéne hallania az ismerősnek, vagy a rokonnak, a szomszédnak, hogyha ezt ő hallaná, ugye milyen jó lenne. Mindig másokra néznek, és közben képtelenek szembesülni a saját hibáikkal, a saját bűneikkel. Az, amit mások tesznek, az ugye rossz, de abban egyből megtalálják, hogy mi a kivetni való. De magukra nézve mindig csak az áldozatot látják, aki elszenvedi a sok rossz embernek a tevékenykedését maga körül. Testvéreim, itt Jézus azt mondja, hogy a maga keresztjét vegye fel mindenki, aki követni akarja őt. Ne mások felett mondjon ítéletet, ne is általánosságban az emberek fölött, vagy az emberiség felett, hanem saját maga felett. Jézus azt mondja, hogy te vállad a felelősséget. Ne tagadd tovább a saját gonoszságodat, ne a kifogásokat halmozd, hogy senki sem tökéletes. Nem kell a felelősséget másra hárítani, hanem valld meg, hogy én érdemlem az ítéletet a saját tetteim miatt. Ez a megfelelő és helyes reakció, a helyes válasz arra, amit Isten tesz. Mert ugye Jézus itt elmondja, hogy ő a Krisztus, illetve Péter vallja meg, de kiderül, hogy ő a Krisztus. Az is kiderül, hogy ő szenvedett, meghalt és feltámadott, és én pedig azt kell, hogy mondjam, hogy igen, miattam. Ezt én miattam tette meg. Én érdemeltem ki, és mégis ő vállalta helyettem. Én szögeztem a fára Krisztust a bűneimmel. Miattam szenvedett, és miattam halt meg, mert én ezt érdemlem, de ő magára vállalta. Testvéreim, ez egy nagyon lesújtó hír, olyan, amivel nem szívesen szembesül az ember, hogy én vagyok a hibás, hogy én vagyok a bűnös, én vagyok az oka annak, hogy Jézus kín halált szenvedett, de ugyanakkor mégis felemelő, ha meglátjuk, hogy micsoda kegyelem és milyen végtelen szeretet az Úr részéről, hogy nem ránk szabta ki végül ezt a büntetést. Jézus ezt magára vette. Az egyszülött fiú vette magára. Nem attól lesz szeretet az Isten, hogy nem haragszik a bűnre, hogy nem ítéli el a bűnöst, hanem attól lesz szeretet, és attól látszik meg, abban lesz nyilvánvaló az ő szeretete, hogy megadja a bűnök alól a felmentést Krisztusban. Áttérek a másik kijelentésére Jézusnak, hogy az ember tagadja meg magát. Itt az Úr Jézus felhívja a figyelmünket egy nagyon fontos jelenségre, az emberi gondolkodásnak a beszűkülésére. Már amikor Pétert megfeddi, már azzal felvázolta, hogy az ember gondolkodásával súlyos problémák vannak. Nem gondol Péter az Isten dolgaira, mondja Jézus. És még aztán kiegészíti azzal, hogy az életet akarja megtartani, a világ megnyerésére törekszik. Ez a velünk született ösztönös materializmus jellemez bennünket is. Ez határozza meg, hogy miként tekintünk a világra. Tehát alapvetően hajlunk arra, hogy mindent ilyen beszűkült látásmóddal közelítsünk meg. Ugye a világ alatt csak a bolygónkra, a földünkre gondolunk, úgy tekintünk rá, mint ami egy zárt, önmagában létező és működő rendszer, de még ez se teljesen igaz, mert még önmagában működő vagy zárt rendszerként sem látjuk helyesen. Képtelenek vagyunk még ezen belül is komolyabb okokozati összefüggések megállapítására. Tehát az ember nem látja be, hogy mi lesz az egyes tetteinek a következménye. Ezért van az, hogy például pusztítja az ember a környezetét, mert nem látja, hogy mi következik abból, amit csinál. Gyártja a szemetet, és aztán csodálkozik, hogy lehet, hogy pusztul a világ. Tehát még azt se ismeri föl az ember, ami az árt rendszeren belül elméletileg borítékolható lenne, mert ilyen töredékes és beszűkült gondolkodással bírunk, és képtelenek vagyunk arra, hogy egy ilyen átfogó, mindent átfogó képet nézzünk a világról. De még azon belül is a figyelmünk és a gondolatunk, az beszűkül a saját életterünkre, még inkább saját magunkra. És csak arra, amit látunk. Az én életem, az én munkám, az én hétköznapjaim, ezek teszik ki a gondolatainknak a nagy részét. A születéstől a halálig gondolunk csupán, és azzal számolunk, ami tényleg kézzel fogható és szemmel látható. És a saját életünkre is igaz az, hogy képtelenek vagyunk az okozati összefüggések meglátására, mert nem látjuk, hogy miből mi fog következni. Ezért van az, hogy sokszor valami jó ötletnek tűnik, felkelti az érdeklődésünket, vagy felébreszti a vágyat bennünk, megtesszük, bele sem gondolva, hogy milyen eredménye vagy milyen következményekkel fog az járni. Erre példa, amikor valaki mondjuk túlvállalja magát munkával, mindent elvállal és megcsinál, hogy jobban keressen, de közben nem látja, hogy a túlterhelt életvitele milyen károkat okoz mondjuk az egészségi állapotában. Nem látjuk a következményeket. Majd csak akkor jön rá, amikor már baj van, amikor már komoly tünetek jelentkeznek mondjuk. Vagy egy másik példa, amikor a házasságon kívüli együttlétet, akár házasság előtt, vagy házasságtörő aktust, csupán a testi vágy miatt ugye jónak látják az emberek, de addig már nem jutnak el, hogy ezzel milyen lelki sérüléseket, milyen hatalmas sebeket ejtenek másoknak is, meg saját maguknak is. Tehát nem látjuk az összefüggéseket sem. Ez a beszűkült látásmód, ez jellemez bennünket, innen ered a baj, és ennek a legfontosabb eleme az, hogy, ahogy mondja Jézus, hogy nem gondol az Isten dolgaira, tehát, hogy úgy gondolkozik az ember, hogy Istent kihagyja a képből. És mi is így születtünk, hogy így gondolkozunk, hogy nem veszük figyelembe Istennek a személyét. Egyáltalán nem is veszük figyelembe azt, hogy ő létezik. Nem veszük figyelembe az ő akaratát. Nem számolunk azzal, a valóságban nem számolunk azzal, hogy ő cselekszik. Hogy Isten az, aki meghatározza az eseményeknek az alakulását. Hogy ő irányítja a világot, amit ő teremtett. Hogy ő rendezi a dolgokat. Az ő kezébe futnak össze a szálak. De mi erre nem gondolunk. Ezt nem látjuk. Kiesik a látókörünkből. Nem veszük figyelembe az ő kijelentett akaratát arról, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy neki hatalma van, hogy be tud avatkozni, és be is avatkozik a világba. Tehát a töredékes és beszűkült emberi gondolkodásunk, ami nem képes felölelni sem a világ egészét, sem a saját életünk egészét, ez ilyen következetlen és félrevezető, különösen amiatt, hogy Isten személyét, de még az emberek lelki oldalát is szinte teljesen figyelmen kívül hagyjuk. Mindebből az következik, hogy az ember egy ilyen materialista értékrendet állít fel. Mivel az emberi életet csak erre a földi létre értelmezi, ezért az élet értékét is ennek alapján határozza meg. Azt fog mérceként szolgálni, hogy itt mit ér el, mit kap meg, mit tud felmutatni, és ezzel le is zárja. Erre a gondolkodásra utal Jézus, amikor azt mondja, hogy meg akarja tartani az életét. Ragaszkodik a földi dolgokhoz, és az alapján mér mindent. Ez jellemző, hogy az értékrendet is ilyen beszűkült látásmóddal állítja föl az ember. Azt számít, hogy mit érsz el itt a földön, lehetőleg minél gyorsabban és minél könnyebben, minél nagyobb sikert könyvelhessen magadnak. Azt számít, hogy itt és most boldog legyél, akkor ér valamit az életed. Ezért kap ugye olyan nagy hangsúlyt a világban a pénz. És a tárgyi dolgok, mert amiket birtoklunk, ezeket tekinti az ember a bizonyítékainak, hogy valamit már elért az életben. A beszűkült gondolkodásunkban ezek bizonyítják azt, hogy van valami értéke az életünknek. A házam, meg az autóm, meg a vagyonom. Ezek a sikereink, hogy van pénzünk. És minél több pénze van valakinek, ugye annál nagyobb a sikere. Volt egy ilyen reklámszöveg is, hogy annyi a világ, amennyit beletölt. Ezt ugyanezt a gondolkodásmódot tükrözi, hogy amit te itt elérsz, az a világ. És ugye ezért vágyunk többre és többre, hogy az életünk értéke a magunk szemébe biztosítva legyen. Ebből a gondolkodásból következik, hogy aki nem képes ugye ilyen jellegű sikereket elkönyvelni magának, az magát is sokszor ugye értéktelennek tartja. Vagy ebből következik az, hogy arra hivatkozva ölnek meg ugye magzatokat, hogy nem tudna teljes életet élni, mert hogy ez adja a mércét. Látjuk, hogy a beszűkült gondolkodásmódból ez az értékrend következik, ami erre törekszik, hogy az egész világot megnyerje magának, mert úgy gondolja, hogy a boldogságnak, a sikernek, az értéknek a kulcsa, az a meghatározója a földi anyagi dolgokban rejlik. Hát a Biblia alapján, meg itt Jézus szavai alapján is, ez egy óriási hazugság, ami megtéveszt minden embert. Nem igaz az, hogy csak ennyi az élet. Nem igaz az, hogy csak a földi dolgok számítanak. Ez a fajta megközelítés egyébként a sátánnak a hazugsága, mert emlékezhetünk arra, amikor Jézus megkísérti, akkor ugye nála is ezzel próbálkozott, hogy megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta, hogy mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ez itt minden, és neked erre van szükséged, mondja ugye a sátán. Tehát Jézus pedig mást mond nekünk. Ugye ő mást ad meg mércének, más értékrendet állít, nem a beszűkült gondolkodást, hanem egy ilyen átfogó szemléletet kínál. És mivel az Úr Jézus jól ismer bennünket, tudja, hogy mi van bennünk, ismeri a mi gondolatainkat, ismeri a vágyainkat, éppen ezért azt mondja, hogy ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát. Jézus jól tudja, hogy bűnösnek születtünk, a bűnös természetünkből kifolyólag erre hajlunk, hogy beszűkülten ilyen materialista módon gondolkodjunk és lássunk, de ez nem helyes, mert nem ez az igazság. És nem is kell így lennie, és Jézus Krisztus rámutat arra, hogy ő a messiás, elmondja, hogy mit vállal értünk, a szenvedést, feltámadást, halálát és feltámadását is, azért, hogy ebből a nyomorúságos állapotból megszabadítson, ő ezt megteszi, és utána elmondja, hogy nekünk hogy kell reagálni. Tagad meg önmagad. Szegény Péter ekkor még erre az örömhírre is úgy reagált, hogy csak emberi módon gondolkodott. Még ezt is a beszűkült látásmódján keresztül értelmezte, hogy mit fog tenni Jézus. Micsoda, meg fog halni? Hát az nem lehet. De Jézus nem hagyja annyiban, és megfedi Pétert, mert nem veszi figyelembe, hogy az ő szenvedése, feltámadása az ő megváltó küldetésének a része. Pont Péterért, és a többi lelki vakságban és megkötözöttségben szenvedő emberért tette és vállalta Jézus mindezt. Azért, hogy nekik szabadulást szerezzen. Jézus ezt megtette értünk, és nekünk pedig azt a feladatot adja, hogy erre válaszként tagadjuk meg önmagunkat, és kövessük őt. És ez az önmegtagadás, ez nem azt jelenti, hogy az ember lemond mindenféle vágyáról. Nem azt jelenti, hogy nem lehet semmim, hanem azt jelenti, hogy szembeszállok és nemet mondok a belőlem ösztönösen előtörő bűnnek. Kezdve ott, hogy tudatosan szembeszállok és megküzdök ezzel a beszűkült látásmódommal, ezzel a materialista gondolkodásmódommal. Mert az egy dolog, hogy az ember egyszer mondjuk eljut odáig, hogy elfogadja, hogy van Isten. Elfogadja, hogy van élet a halál után, hogy van lélek, hogy van megváltás. Ez már egy óriási lépés, mert sokan tényleg még eddig se jutnak el. Ez egy fontos lépés, hogyha ezt felismerjük és elhisszük. Fontos, hogy elhiggyük, hogy Krisztusban van a bűnbocsánat és az örök élet. Ez egy döntő pillanat az ember életében. De ez nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve már mindent átlátunk. Nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve már mindent megértenénk a világról, vagy az életről. Nem azt jelenti, hogy mindig tisztában lennénk ugye, ezekkel az okokozati összefüggésekkel, vagy a tetteinknek a következményeivel. Tehát ugyanúgy a megtérés után az emberből előtör ösztönösen az emberi, világi gondolkodásmód, amivel meg kell küzdeni. Ezért mondja Jézus, hogy tagadja meg az ember magát. Ezt meg kell tagadni, ezt a gondolkodásmódot, és Isten útmutatását, az ő gondolatait kell elsajátítani. Hát ez egy komoly feladat. Egy halálig tartó harc, hogy az ember megtagadja önmagát. Például meg kell tagadnom a saját erőmbe vetett hitemet. Meg kell tanulnom, hogy nem rajtam áll minden. Nem én irányítok, hanem Isten. A testvéreim, hányszor fordul elő az velünk, hogy csak úgy jönnek a napok egymás után. Telnek a hétköznapok, mi csináljuk a dolgunkat, végezzük a munkánkat, és sokszor ugye pont ezekben a szürke hétköznapokban a bibliaolvasás, az imádság, úgy a lelki élet szépen fokozatosan elkopik, elmaradozik. És ilyenkor ez azért van, mert ugyanaz a beszűkült látásmód uralkodik el rajtunk az árt világról, meg ahol csak az anyag létezik, és az számít, mert az én munkám, az én feladatom, ezeket csinálom, és ennyi. Minden megy automatikusan. Ez jön elő újra belőlük. De erre mondja Jézus, hogy ezt meg kell tagadni. Ezzel fel kell venni a harcot. Tudatosan nemet kell mondanunk erre a belőlünk ösztönösen jövő hajlamra, hogy Istent ilyenkor valójában semmibe vesszük. És akkor meglátjuk, amikor megtagadjuk magunkat, hogy tényleg nem ennyi a világ, mert ott van az Úr. Ott van az Úr, aki gondoskodik rólam, akinek a kezében van az életem. Ő az, aki vezérel engem. Akkor már van okom ugye imádkozni. Van okom hálát adni azért, amit kapok tőle. Van okom imádkozni azért, hogy kérjek tőle útmutatást, hogy kérjek tőle bölcsességet, hogy kérjek tőle erőt, vagy türelmet, kitartást ezekben a hétköznapokban is. Tehát ösztönösen jön belőlünk, hogy magunk akarjuk megoldani a dolgokat, de meg kell tagadni, és az Úrral kell számolni. Rá kell hagyatkozni. Vagy egy másik példa, ami szintén nagyon jellemző a hívő emberekre is, hogy ugyanígy az anyagi javakat kezdik el mérceként használni. Lehet, hogy már nem úgy tekintenek rá, mint korábban, nem azt mondják, hogy csak ez van és csak ez számít, de mégis megmarad ez a mérce, és elkezdjük Isten ajándékait, Isten áldását is ezzel a mércével mérni. Az anyagi javakat Isten áldásával egyenesen, arányos módon értelmezik sokszor a hívő emberek is, miközben mondjuk a lelki oldalról abszolút elfeledkezünk. ebből jött létre ez az úgynevezett bővölködés teológia, ami azt mondja, hogy Isten áldása az a sikerekben és a pénzben és a földi eredményekben látszik meg a hívő ember életében. De testvéreim, erre nemet kell mondani. Erre mondja Jézus, hogy ezt meg kell tagadni. Mert lehet sokkal áldottabb az a szegény ember, aki mondjuk hittel és hűségesen ragaszkodik az Úrhoz, és napról napra megtapasztalja az ő gondviselését, hogy az ő kegyelméből élhet, mondjuk az a szemben, aki gazdag, de lelkileg lehet, hogy abszolút mélyen van. Tehát újra és újra, még hívőként is előjön belőlünk ez a beszűkült látásmód, és ezért mondja Jézus azt, hogy aki utána akar jönni, az tagadja meg magát, és ez valahol itt indul. Ezzel zárom, hogy látjuk, hogy Jézus tisztázza azt, hogy ő mit tesz. Ez az első. Nem mi kezdeményezünk, ő. Ő a Krisztus, és elmondja, hogy ő mit tesz értünk, de aztán azt is elmondja, hogy nekünk erre miként kell válaszolni. És ő meg is adja a benne hívő, az őt követő embereknek, ez egy életre szóló feladat, amit itt felvázol, hogy a kereszt felvételével, önmagunk megtagadásával lépjünk rá az ő útjára, az ő követésére. És ez számunkra is a feladat, és egyben ugye ez egy nehéz küzdelem, mert nem külső ellenséggel állunk szemben, nem külső ellenséggel kell megvívni a harcot, hanem saját magunkkal. És a belőlünk ösztönösen előtörő gondolatokkal és bűnös látásmóddal. De biztatás ebben, hogy ebben a küzdelemben maga az Úr segít és támogat minket. A Szent Lelke által munkálkodik bennünk, tanít, megvilágosít, képessé tesz arra, hogy ne a magunk magas feje után menjünk, hanem ráhallgassunk, vagy ráhagyatkozzunk. Ebben segít bennünket az igével, hogy adja az ő kijelentett szavát, és azt mondja, hogy olvasd, és tanulmányozd, és azáltal is formálja a mi gondolkodásmódunkat, azáltal is segít, hogy el tudjuk hagyni ezeket az ösztönös bűneinket. Segítsen erre mindannyiunkat az Úr, hogy így tudjunk hívő életet élni, így tudjuk Krisztust követni. Amen. Most fennállva imádkozzunk, testvéreim. Úr Jézus Krisztus, hadd dicsérjünk és hadd magasztaljunk téged, hiszen nyilvánvalóvá tetted a számunkra, a mai igédből is megmutatod, hogy te vagy a Krisztus, te vagy a felkent, a megígért messiás, aki azért jöttél, hogy szenvedj értünk, hogy meghalj értünk, és hogy feltámadj értünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy nyilvánvalóvá tetted, hogy mindezt értünk vállaltad. Hogy mindezt azért vállaltad, mert mi a mi bűneinkkel az ítéletet vonnánk a magunk fejére. Mi a vétkeinkkel, a lázadásunkkal, Isten haragját vívjuk ki magunk ellen. De köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy a mi helyünkbe állj, hogy helyettünk állj oda a keresztre, hogy minket képviselj ott. Köszönjük, hogy azért áldoztad fel magadat, hogy nekünk szerez a bűneinkre bocsánatot, hogy nekünk szerez szabadulást a gonoszságtól, annak rabságától. Köszönjük, hogy miértünk tetted mindezt. Kérünk, Urunk, hogy segíts nekünk abban, hogy mi ne legyünk háládatlanok, ne vessük meg mindazt, amit te értünk tettél, ne a magunk feje után akarjunk menni, hanem vegyük észre, hogy te mit mondasz, hogy hogyan követhetünk téged, hogy mit tehetünk, hogyan válaszolhatunk arra, amit te értünk már elvégeztél a Golgotán. Kérünk, Urunk, hogy munkáld ezt a mi szívünkbe, hogy legyen bennünk kellő alázat, hogy legyen bennünk kellő lelki erő arra, hogy megtagadjuk önmagunkat, hogy nemet tudjunk mondani a saját bűnös kívánságainkra, a saját bűnös gondolkodásunkra, és hogy őszintén nyitott szívvel akarjunk és tudjunk tőled tanulni, Urunk. Kérünk, hogy vezérelj erre bennünket,
most is, és minden napon. Kérünk, hogy erre taníts bennünket, a Te igédből. Kérünk, hogy ezt munkáld a mi szívünkbe, lelkünkbe, a Szent Lelked által, hogy ne magunkat tartsuk a legtöbbre, ne a pénzt hajszoljuk, ne szűküljön be a mi látásmódunk, hanem tudjuk a Te mennyei világosságot szerint tekinteni magunkra is és másokra is, az életünkre, az egész világra. Látod, Urunk, hogy mennyire rászorulunk arra, hogy ebbe vezess bennünket, hogy így tanítgass bennünket, hogy így tisztogasd a mi hitünket, de az a mi bizodalmunk, hogy amit Te elkezdtél, mi bennünk, azt a munkát Te be is fejezed. Így kérünk, Urunk, a gyülekezetünkért, hogy Te építsd hitben, lélekben, lélekszámban is. Könyörgünk, Urunk, a gyermekekért, a fiatalokért, hogy az ő szívükben is Te munkálkodj, Te légy az ő vezérük. Urunk, könyörgünk a betegekért, az idősekért, hogy Te légy az ő gyámolítójuk, Te légy az ő támaszuk, hogy nehogy ellankadjanak, vagy elfáradjanak a Te követésedben. Urunk, könyörgünk az országunkért, a nemzetünkért, a népünkért, hogy minél többen hadd ismerjenek meg Téged, hogy ne a bűnnek a sötétségében bolyongjanak, hanem a Te utadra léphessenek rá. Köszönjük, Urunk, hogy így rád bízhatjuk a mi életünket. Kérünk, hogy Te légy vezérünk, és köszönjük, hogy meghallgatod könyörgésünket. Legyen áldott ezért a Te nagy neved. Amen. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és a Krisztus iránt való álhatatosságra. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hadd mondjam el a gyülekezetünk hirdetéseit. Hirdetem a testvéreknek, hogyha Isten éltet bennünket, akkor az előttünk álló héten a szokott alkalmak a szokott időben megtartásra kerülnek, illetve szeretném még hirdetni, hogy a következő vasárnapon hittan évzáró lesz itt az istentisztelet keretén belül. Más hirdetés nem lévén az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük a 462. dicséretünket. 462. dicséretünket énekeljük el. Mind a három versszakával a 462. dicséretünk első versszaka így kezdődik. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem.
Yeah.
nemzeti imádságunkat, a himnuszunkat énekeljük mostanában. Áldás békességet!